Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégiája. A mai adás fő témája az USA történelmének második legnagyobb bankcsődje, ami pár nappal ezelőtt történt. Beszélünk a kiváltó okokról, valamint a lehetséges globális és magyar vonatkozású hatásokról is. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat!
Ahogy készültem a mai beszélgetésünkre, nekem az jutott eszembe, hogy milyen gyorsan is változik körülöttünk a világ, hogy a múlt héten még teljesen más témák voltak aktuálisak, mint ma, kedd délben. Ja, akkor a Fed kamatokról, meg az inflációs pályáról beszélgetünk, ma meg már az amerikai bankrendszer kockázatairól kell beszélni. És ehhez kapcsolódna az első kérdésem is, hogy szerinted új irányt ad-e majd ez az esemény az eddigi történéseknek, meg dilemmáknak, amikkel ugye befektetőként eddig is foglalkoztunk?
Igen, amit mondtál, tényleg nagyon érdekes. Múlt héten még mindenki arról beszélt, hogy az amerikai jegybank meddig fog kamatot emelni, mennyire kell szigorítania, mi lesz majd a munkaerőpiaci adatokkal, mi lesz az inflációval. Aztán hirtelen a bankcsőd hatására teljesen változott a befektetői hangulat. Azért érdemes szerintem visszatérnünk még a múlt hét elejére, hiszen hogyha emlékszünk még az akkori eseményekre, a piacot igazából az uralta, hogy az amerikai jegybank elnöke a kongresszusi meghallgatásán még a korábbiaknál is szigorúbb hangnemet ütött meg, tehát azt hangsúlyozta, hogy a jegybank kész magasra emelni a kamatokat, kész nagyobbakat is lépni, hogyha az inflációs adatok ezt indokolják, és aztán a piac el is kezdett beárazni egy sokkal magasabb amerikai kamat csúcsot, közel 6%-ra várta már a piac az amerikai kamat szintet. Ugye ez egy nagyon jelentős emelés, és nagyon jelentős szint, elég csak arra gondolnunk, hogy nemrég még 0% közeli kamatok voltak az Egyesült Államokban. Aztán érkezett még múlt héten amerikai munkaerőpiaci adat is, ami továbbra is arról tanúskodott, hogy nagyon-nagyon erős az amerikai munkaerőpiac, nagyon sok az új munkahely, igaz, hogy a bérdinamika egy picit csökkent, a munkanélküliek száma egy kicsit emelkedett, de összességében egy nagyon erős adatot láttunk, és ez mind-mind azt támasztotta alá, hogy a Fednek nagyon keményen kell harcolnia a gazdaság lehűtéséért, az infláció kordában tartásáért, és akkor erre jött a hír a bankcsődről, ami jelentősen megbonyolította a helyzetet és az amerikai jegybank lehetőségeit is, hiszen korábban egy nagyon érzékeny pályán kellett mozogni, arra kellett figyelnie, hogy emelje a kamatokat, hogy le tudja fékezni az amerikai gazdaságot, a túlfűtött amerikai gazdaságot, de azért úgy, hogy ne döntse túlzottan recesszióba a gazdaságot. Ez volt az a pálya, a puha landolás, vagy a soft landing, amit megcélzott az amerikai jegybank, hogy recesszió nélkül a gazdaság lassulásával el lehessen érni egy csökkenő inflációs pályát. És most hirtelen szinte a semmiből bejött a képbe a pénzügyi stabilitás kérdése is, hiszen egyik pillanatról a másikra megmutatkoztak nagyon-nagyon látványosan azok a törésvonalak, amiket az okozott, hogy a Fed nagyon hirtelen és nagyon gyorsan magasra emelte a kamatszintet.
Akkor nézzük is meg konkrétan ezt a Silicon Valley bankcsődjét. Tehát én, amikor bankcsődökről hallok, sokszor összerándul a gyomlom, hiszen ha ezek tovább gyűrűznek, az köztudottan nagyon komoly hatásokkal járhat a teljes gazdaságra, de konkrétan ennél a banknál mi okozta azt, hogy a felügyelet egyszer csak felfüggesztette a működését?
Érdemes itt is egy picit távolabbról indulni, és megint visszautalni arra, hogy mekkora változás történt az amerikai kamatkörnyezetben az elmúlt egy évben. Nagyon sokáig az elmúlt években 0% közelében volt az amerikai kamatszint. Az amerikai jegybank még pluszban likviditással is ellátta a piacot, tehát óriási pénzbőség volt a piacon. És aztán, ahogy megjelent az infláció, nagyon hirtelen a jegybank is elkezdett kamatot emelni. Ilyenkor a gazdasági, pénzügyi kondíciók szigorodnak, drágábbak lesznek a hitelek, romlanak a gazdasági növekedési kilátások, tehát tulajdonképpen nehezebbé válik a gazdasági környezet. És aztán voltak olyan szegmensek, szektorok, amik ezt az átlagnál jobban megérezték, és ennek egyik kicsúcsosodása volt a Silicon Valley Bank csődje is, ami most pénteken következett be. Érdemes azért azt látni, hogy elég speciális helyzetben lévő bankról beszélünk, amire duplán negatívan hatott a mostani környezet. Egyrészt egy nagyon koncentrált ügyfélállománnyal rendelkezett, szinte kizárólag technológiai startup cégek vezettek itt számlát, ez egy nagyon divatos bank volt a technológiai startup cégek között, és azért úgy hivatkoznak erre, mint egy kisebb regionális bank, de hát azért így is 200 milliárd dollár közelébe volt az eszközállománya, és a 16. legnagyobb amerikai bank volt ez a Silicon Valley Bank, és ezért ez nem nevezhetjük igazából túlzottan kicsi banknak, és hát látjuk, hogy a hatása is elég jelentős volt. Úgyhogy egyrészt, ami a csődhöz vezetett, már régebben elindult, ahogy már korábban mondtam, a gazdasági környezet szigorodott, ezek a technológiai startup cégek is azt érezték, hogy nehezebb környezetben kell boldogulniuk, és elkezdték már a betéteiket kivonni a bankból a tavalyi év végén, hiszen ezek a cégeknek a nagy része azért folyamatosan veszteséget termel, égeti a készpénz állományt, és ahogy a finanszírozás kezdett elapadni, egyre inkább hozzá kellett nyúlniuk a tartalékaikhoz, elkezdték kivonni a betéteiket. És volt egy másik speciális helyzet, ugyanis ez a bank elég felelőtlenül fektette be ezeket a betéteket, hiszen még a korábbi nagyon alacsony hozam környezet mellett is hosszú lejáratú amerikai állampapírokat vett, egyik oldalon begyűjtötte a rövid lejáratú betéteket, azokra nem igazán kellett kamatot fizetni a nagyon alacsony kamatkörnyezetben, és hogy valamilyen plusz hasznot érjen el, még nagyon alacsony hozamszint mellett is hosszú lejáratú amerikai állampapírokat vett. Aztán jött az infláció, jöttek a kamatemelések, és a hosszú hozamok nagyon hirtelen az Egyesült Államokban is szinte példátlan mértékben emelkedtek. Az amerikai 10 éves hozam 1,5%-os szintekről 4% fölé is emelkedett, és amikor emelkednek a kötvényhozamok, akkor az árfolyamuk csökken, leértékelődik a kötvényportfólió. Tehát tulajdonképpen a banknak vesztesége keletkezett, még hogyha ez nem realizált veszteség is volt. És ahogy elindult a betétkivonás, kénytelenek voltak elkezdeni értékesíteni az állampapír portfóliójukat is, és így már ez a nem realizált veszteség realizált veszteségé vált, és aztán ez elindított egy láncreakciót, még többen szerették volna még gyorsabban kivenni a betéteiket, ez pedig már nem tudta a bank finanszírozni, és nagyon gyorsan csődöt jelentett. Tehát tulajdonképpen össze kell foglalni akkor a gyors kamat emelés, a gazdasági környezet romlása vezetett ennek a banknak a csődjéhez, de egy elég speciális helyzetben volt, hiszen egy olyan ügyfélkörrel rendelkezett, akik különösen érzékenyek voltak erre, és még a mögöttes eszköz allokációs politikája sem volt túl átgondolt, tehát tulajdonképpen egy gyenge láncszem volt ebben a pénzügyi rendszerben, egy nagyon koncentrált, a gazdasági környezet romlására nagyon érzékeny ügyfélkörrel.
Kell itt esetleg attól tartanunk, hogy ez a probléma nagyobb méreteket ölt majd? Tehát azért a hírekben már több bankról is szó van, akik ugye szintén nehéz helyzetben vannak.
Talán itt az a jó hír, hogy az amerikai felügyelet tanulva a 2008-as válságból is nagyon-nagyon gyorsan lépett, és már a hét végén vasárnap bejelentettek két nagyon komoly intézkedést. Ilyenkor a legfontosabb az, hogy a bizalmat megőrizzék a bankrendszerben, ne alakuljon ki egy bankroham, amikor túlzottan sok betétes megpróbál nagyon hirtelen nagyon sok betétet kivonni a bankokból. Ezért két intézkedést is bejelentett az amerikai bankfelügyelet. Az egyik az volt, hogy az összes betétesi pénzt biztosítják, ami a banknál van, hiszen normál esetben 250 000 dollárig szól ez a betétbiztosítás, de ennél lényegesen nagyobb összegek voltak átlagosan is ennél a banknál, tehát tulajdonképpen az összes betétes hozzájuthat a pénzéhez. Ez már egy nagyon fontos üzenet, és megnyugtathatja a többi hasonló bank betéteseit is, nem kell attól félniük, hogy a betéteiknek az értékét elveszítik. A másik intézkedés pedig egy olyan likviditás növelő lépés volt, ami a többi banknak segít hozzájutni plusz likviditáshoz, méghozzá könnyített feltételek mellett, tehát megkönnyíti a bankoknak az extra betétesi igény kiszolgálását és megerősíti a bankrendszer stabilitását. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon jól tudta kezelni a helyzetet az amerikai felügyelet, meg tudták nyugtatni a betéteseket, és tudtak plusz likviditást biztosítani a bankrendszernek. A következő napokban fog az eldőlni, hogy ez mennyire elég, de egyelőre, ahogy most beszélgetünk, úgy látszik, hogy a piac megnyugszik, lehet, hogy lesznek még olyan bankok az Egyesült Államokban, amikről kiderül, hogy nehéz helyzetbe kerültek, de ezek az intézkedések egyelőre úgy tűnik, hogy elegek ahhoz, hogy megakadályozzanak egy szélesebb körű pénzügyi fertőzés elindulását.
De ha jól sejtem, ugye magán a tényen kívül, hogy csődbe ment egy-két bank, ennek azért jelentősebb hatásai is lehetnek. De legalábbis én nagyon sok olyan cikket olvastam a napokban, amit akár egy nagyobb fordulatot is vár, mondjuk a Fed részéről ezek miatt a dolgok miatt. Ugye, ahogy te is mondtad, hogy azért is került nehéz helyzetbe ez a bank, meg még több bank is, hiszen nagyon gyorsan, nagyon magasra emelte a Fed az alapkamatot.
Igen, ez talán a legfontosabb aspektus a mostani helyzetnek, hiszen hogyha tényleg sikerül visszaállítani a bizalmat az Egyesült Államokban a pénzügyi szektorban, akkor nagyon gyorsan ismét az infláció és a Fed lépései felé fordulhat a piac figyelme. Most, amikor rögzítjük ezt az adást, nagyjából kedd dél van, és kedd délután fognak majd megjelenni az amerikai inflációs adatok, friss inflációs adatok. Nagyon fontos lesz, hogy mennyire lesz erős az infláció a várakozásokhoz képest, de ahogy már korábban is beszélgettünk róla, a Fed most sokkal nehezebb helyzetben találta magát. Igazából eddig arra kellett figyelnie, csak arra kellett figyelnie, idézőjelbe természetesen a csakod, hogy úgy emelje a kamatokat, hogy a gazdaságot túlzottan ne lassítsa le, ne legyen túlzott recessziós kockázat, és most már nagyon oda kell figyelnie arra is, hogy mi lesz a pénzügyi stabilitással, honnan eshetnek még ki esetleg csontvázak, melyik szekrényből, ez a túlzott kamat emelés a gazdaság melyik szegmenseiben hozhat még előre nem látott következményeket. Úgyhogy ebből a szempontból sokkal nehezebb a Fed helyzete, és egy nagyon-nagyon gyors átárazódás történt most a bankcsődök hatására a piacon. Korábban azt várta a piac, hogy akár 6%-ig is emelheti a Fed az alapkamatot, és az év végéig stabilan, magas szinten tarthatja ezeket a kamatokat. Most hirtelen ezek a várakozások szinte teljesen kiárazottak, és akár még kamatcsökkentések is elképzelhetőek a piac szerint az év második felében. És ugyanez a várakozás látszott az amerikai kötvényhozamokban is. A rövid hozamok, például a 2 éves amerikai kötvényhozam példátlan módon zuhant, 5% feletti mértékről lement 4%-ig. Ugye a rövid hozamok azok mindig a jegybanki kamatszintet árazzák, tehát egy nagyon-nagyon gyors, brutális átárazódás történt, és a hosszú hozam szintek is csökkentek, itt a gazdasági növekedési kilátások csökkenése lehet a háttérben leginkább, de az látszik, hogy a piac most nagyon gyorsan átározta a Fed kamatpályáját. A ma délután inflációs adat megint majd egy bizonytalanságot hoz, és újabb szempontokat hoz be, de azt látjuk, hogy jelenleg nagyon volatilis a piac, és mindenki azt próbálja kitalálni, hogy a bankcsődök hatására a Fed mennyire lesz óvatos, mennyire áll meg a kamatemelésekkel, és hát az infláció hogyan fog alakulni, de mindenképpen nehezebbé vált az amerikai jegybank helyzete.
Hát itt akkor most, hát én kicsit úgy érzem, hogy bankcsőd ide vagy oda, tulajdonképpen ugyanott vagyunk, mint eddig, még a múlt héten. Tehát ugyanazokat a kérdéseket kell megint néznünk, hogy Fed kamat, USA infláció, stb. Hogy fognak alakulni. De végül, de nem utolsó sorban beszéljünk még Magyarországról is, hiszen azért a forint árfolyamában megint elképesztő mozgásokat láthattunk. Lehet, hogy itt most mi megint érzékenyebbek vagyunk, tehát minket érzékenyebben érint ez a pánik, mint mondjuk más térségeket, vagy lehet, hogy megint arra kell számítanunk, hogy jelentős forint leértékelődés vár ránk. Erről mi a véleményed?
Ez egy nagyon látványos jele volt, és talán ez hozta a legtöbb aggodalmat itthon, hogy a forint nagyon hirtelen gyengült, de érdemes ezt is szerintem perspektívába helyezni. Érdemes talán onnan indulnunk, hogy mi is történt a forinttal az elmúlt egy évben, elmúlt másfél évben. A tavaly évben, hogyha visszaemlékszünk még, az év elején a forint szépen együtt mozgott akár a régiós devizákkal is, akár a lengyel zlotyival, akár a cseh koronával együtt. Aztán jött az orosz-ukrán háború kirobbanása, és akkor a forint elvált a régiós devizáktól, hiszen elég sok ország specifikus kockázat árazódott be a forintba, leginkább az energia, a válság réme fenyegetett minket, hiszen mi voltunk a leginkább kitettek az orosz energiahordozóknak, orosz földgáznak, és akkor még nem igazán lehetett tudni, hogy fogjuk a telet megúszni, ez volt az egyik legnagyobb kockázat, illetve a másik az uniós pénzek körüli bizonytalanság, ez is a tavalyi év elején, az első negyed évben kezdett el igazából nagyobb téma lenni, és ennek volt az köszönhető, hogy a forint elvált a régiós devizáktól, és sokkal jobban, sokkal nagyobb ütemben gyengült. Egészen a tavalyi év októberéig emlékezhetünk, az euróval szemben a forint 430-as szinteket is elérte, és aztán akkor következett az, amikor a jegybank hirtelen nagyon magasra emelte az irányadó kamatszintet, 18%-ra emelte az egynapos betét kamatát, és aztán elindultak olyan folyamatok is, amik utána pedig támogatták a forintot. Tehát a tavalyi év októberig a forint nagyon alul teljesítő volt, a világ egyik legrosszabbul teljesítő devizája volt, viszont utána fordult a kocka, és egyrészt segített a forintnak a nagyon magas jegybanki kamatszint, amikor magas egy deviza kamatszintje, akkor nagyon drágává válik a forint elleni, vagy az adott deviza elleni pozíció felvétele, úgyhogy ez mindenképpen segített, de enyhült az energiaválság is, a földgázárak nagyon sokat estek, enyhe volt a tél, tehát ez kiárazódott, és az uniós problémák is egy kicsit háttérbe szorultak, illetve a fizetési mérlegünk is elkezdett javulni, korábban ez egy nagyon nagy probléma volt, a drága gázárak miatt óriási negatív egyenleg keletkezett folyamatosan a fizetési mérlegben, ami folyamatosan nyomás alatt tartotta a forintot, aztán a gázárak csökkenésével, és azzal, hogy az itthoni kereslet is elkezdett alkalmazkodni, csökkent az import, az export pedig nagyon jól tudta tartani magát, a fizetési mérleg is elkezdett stabilizálódni. Ez mind-mind a forint mellett szólt, és így tavaly október óta egy nagyon komoly erősödésen van túl a forint, innentől pedig az egyik legjobban teljesítő deviza volt a forint, tehát két ellentétes időszakot láttunk, és aztán ez a nagyon nagy erősödés csapott át most egy hirtelen gyengülésbe, de igazából itt én nem látok különösebb országspecifikus okokat, inkább annyi történt, hogy ez a bankpánik, ez ténylegesen nagy riadalmat okozott a befektetők körében, főleg a feltörekvő piaci eszközök kezdtek el hirtelen esni, és főleg azokban az eszközökben zártak pozíciókat, ahol korábban komolyabb erősödésre játszó pozíciók épültek föl. Tehát tulajdonképpen annyi történt, hogy sok külföldi befektető kötött pozíciókat a forint erősödésére, hiszen ezeknél a magas kamatszinteknél már csak a pozíció tartása is elég szép hozamot hozott, de még a forint szépen erősödni is tudott, és ezeknek a pozícióknak a lezárása okozhatta ezt a hirtelen forint gyengülést, de hogyha megnézzük például a magyar kötvényeket, akkor a kötvénypiacon nem látunk különösebb riadalomra okot adó jelzéseket, tehát tulajdonképpen itt nem Magyarország specifikus dolgokról van szó. Természetesen továbbra is itt vannak az uniós pénzek körüli bizonytalanság, költségvetési bizonytalanság, de ez eddig is velünk volt, valószínűleg az idei évben is velünk marad, de ez a hirtelen forint gyengülés inkább a korábban forint erősödésére játszó pozíciók hirtelen zárása miatt következett be, és több olyan feltörekvő piaci eszközt is érintett, ahol korábban nagyobb mértékű pozíciók épültek fel.
Csak utolsó kérdésként, hogy ez a mostani ilyen pánik hangulat, az hogyan befolyásolja szerinted az MNB várható kamat csökkentéseit, vagy esetleg az infláció lefutását idén? Ugye eddig ugye többször beszéltünk már erről, és ugye mindig azt vártuk, hogy az erős forint talán hamarabb lehetővé teszi a lazítást. Ez változik most emiatt bármit is?
Igen, valószínűleg ez is egy picit kitolja azt az időszakot, ami után majd a Nemzeti Bank elkezdheti óvatosan csökkenteni ezt a nagyon-nagyon magas kamatszintet, de itt több dolog is van a háttérben. Jelenleg az látszik, és a Nemzeti Bank is azt kommunikálja, hogy az inflációnak talán már láttuk a csúcsát, de azért a következő hónapokban még magas szinten maradhat az infláció, tetőzhet az infláció, és aztán majd az év második felében indulhat el egy gyorsabb csökkenés. És hát a Nemzeti Bank többször is hangsúlyozta azt, hogy akkor fog elkezdeni kamatot csökkenteni, amikor az országgal kapcsolatos kockázatok számottevően, trendszerűen javulni tudnak, és hát ebben vannak külső és belső tényezők is, és most a külső tényezők romlottak ezzel a plusz kockázattal, ami megjelent a rendszerben az amerikai bankcsődök miatt, tehát én úgy látom, hogy a Nemzeti Bank nem fog tudni nagyon gyorsan elkezdeni kamatot csökkenteni, főleg, hogy te is mondtad, a forint gyengülése sem segíti ezt, úgyhogy talán valamikor április, de lehet, hogy inkább május körül valószínű az, hogy majd ezt a 18%-os irányadó kamatszintet szép óvatosan elkezdi tudni csökkenteni a jegybank, de ez sem lesz egy gyors csökkentés. Minden azon fog múlni, hogy hogyan alakulnak a nemzetközi folyamatok és az ország specifikus kockázatok, de mindenképpen egy picit még tovább tolta a kamatcsökkentések kezdetét ez a mostani tőkepiaci bizonytalanság.
Gábor, én köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velünk, engem mint mindig most is megnyugtattál, és bízom benne, hogy azért valóban kisebb hatása lesz csak ennek a mostani eseménynek, és talán az év második felében valamennyire nyugodtabb gazdasági környezet vár majd ránk.
Köszönöm szépen a meghívást!
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.